A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 305. dicséret első két versét, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet. Gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát. Köszönjük szépen a szolgálatot. Gyülekezeti éneket is énekeljünk. A 324. dicséret valamennyi versét, örvendjetek keresztjének. Kedves testvérek, hallgassuk meg a karácsonyi örömüzenetet, úgy, ahogyan Máté evangéliumának első részében a 18-tól 25-ig terjedő versekben olvassuk.
Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mária, az ő anyja eljegyeztetett Józseffel. De mielőtt egybe keltek volna, viselős lett a Szentlélektől. József pedig, az ő férje igaz ember is volt, és nem is akarta megbélyegezni a feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani. Amíg ezen tűnődött, íme az úrangyala álomban megjelent neki, és azt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiat szül, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt. Íme a szűz fog a méhében, és szül fiat, és nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig felserkent az álomból, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki, és magához vette feleségét, de nem ismerte őt, amíg meg nem szülte fiát, és nevezte nevét Jézusnak. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy meghalljuk, befogadjuk, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk, kedves testvérek! Drága mennyei édesatyánk, hálatelt, örvendező szívvel jövünk hozzád, megváltunk földi születésnapjának ünnepén. végtelen szeretetedből a legdrágábbat, szent fiadat küldted a földre, a mi megmentésünkre. A szeretet testé lett. Meg nem érdemelt, emberi ésszel el sem képzelhető ajándékot adtál nekünk. És mi milyen ajándékot vihetünk neked, Urunk? Itt állunk jászolod felett, de csak azt tudjuk hozni neked, ami tőlünk telik. Büszkeségünket, vélt függetlenségünket, önző szeretetünket, ördög csalta bús szívünket. Bocsásd meg, hogy csupán ezt tudjuk letenni eléd. De köszönjük, hogy te nem azért jöttél, hogy elítéld, hanem hogy megtartsd a világot. Meghallhattuk az örömhírt, mint egykor a pásztorok. Megváltóként jöttél hozzánk újszülött képében, aki azonban nem kis Jézuska, hanem Úr és Krisztus. Nem kell többé a saját erőnkre támaszkodni, hanem bátran rád hagyatkozhatunk. Átadhatjuk az életünket neked, és te majd vezetsz minket. Hadd dicsérjünk téged, Krisztusunk. Szent lelkeddel emeld fel szívünket, szenteld meg ünneplésünket. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 8. részéből, a 31. vers 2. felétől a 34. versig hirdetem nektek. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 305. megkezdett dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Ó Isten bölcsességének megfoghatatlan titka! Istennek az az áldott szent ígéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi igeszakasz egyetlen versében, Ézsaiás próféta könyvének 7. részében, a 14. versben a következőképpen. Ezért ádjelt néktek az Úr maga, ímé a szűz fogam méhében és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. Amen. Kedves testvérek, van két közös tőről fakadó magyar szó, hasonló, bár nem teljesen azonos jelentéssel, a jel és a jegy. Amikor a konfirmandusoknak magyarázom a sákramentumok lényegét, idézni szoktam a meghatározást, a sákramentumok szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten a végre rendelt, és aztán folytatódik tovább a definíció. És ekkor a konfirmációi órákon először a jegyekről beszélünk, egészen hétköznapi értelemben, vonatjegyről, színházi jegyről, bankjegyről, érdemjegyről, melyek önmagunkban nem, vagy csak alig értékesek, az igazi értéket az képvisel, ami mögöttük áll. A vonatjegynél az utazás, a színházi jegynél az előadás, a bankjegynél a pénzen megvásárolható árumennyiség, és az érdemjegy az osztályzat mögött a meglévő tudás. Tehát a jegy az csak valamiféle jelzés, arra nézve, ami mögötte értékes dolog megtalálható. De nagyon fontos, hogy, és ezt külön is szoktam hangsúlyozni a konfirmációi órán, nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a jegyet a az általa jelzett mögöttes tartalommal, és külön kihangsúlyozom, hogy nem a keresztvíz mossa le a bűnöket, hanem amit a keresztvíz jelez, azaz Jézus Krisztusnak a keresztfán kiontott vére. És nem a kenyér és a bor változik át Krisztus testévé és vérévé, hanem csak jegyei azoknak. És hasonló a kapcsolat a jel és a jelzett dolog között is. Hiszen, ahogyan mondtam, a jel és a jegy hasonló jelentéssel bíró, közös tőről fakadó két magyar szó. Utána néztem a jel definíciójának. Meghatározott tartalmaknak egyezményes vagy hagyományos rövid közlési formája. Elnézést, hogy így fogalmazok, de hát ez a meghatározása. Meghatározott tartalmaknak egyezményes vagy hagyományos rövid közlési formája, vagy egy másik meghatározás szerint egy gondolat megjelenítésére szánt, a test érzékszerveivel észlelhető közlés. Miért mondtam el ezt, mindezt? Mert ma ezeken a karácsonyi ünnepi istentiszteleteken, 8-kor és 10-kor a karácsonyi jelekről van szó. Így kezdődik az az ige, amit felolvastam, ezért ád jelt néktek az Úr maga. A jel tehát nem azonos a jelzett dologgal, de egyértelműen utal rá. Lássuk meg, hogy mire utalnak, mit jeleznek ezek az Isten által adott jelek. Ezek eredetileg a hitetlen Áház királynak szóltak volna, Ézsaiás próféta korában, körülbelül Krisztus előtt 734-ben. Most erről részletesebben nem szeretnék szólni, hiszen akkor belebonyolódnék a szír-efraimi háborúba. Itt az a lényeg, hogy Áház királynak azt mondta Ézsaiás, hogy kérj valami jelet arra nézve, hogy Isten meg fog segíteni téged, és Áház azt mondta, hogy nem kísértem az Urat. És erre hangzott el a profécia, hogy ezért az Úr maga ád jelt. És ez akkor ott valamilyen jelentéssel bírt, valamilyen magyarázattal bírt, de egyúttal ez az egyik legfontosabb messiási profécia, ami elhangzott az Ószövetség idején. Hadd olvassam fel még egyszer. Ezért ád jelt néktek az Úr maga, ímé az Úr szűz fogam méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. Vegyük végig most ennek a proféciának, ezeknek a jeleknek minden mozzanatát. Az első ez, íme a szűz fogam méhében. Minek a jele az, hogy Mária szűz volt, amikor tehát férfi közreműködése nélkül fogant, még csak nem is Józseftől, aki a vőlegénye volt. Minek a jele ez, hogy szűztől született Jézus? Jele annak, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy itt nem bizonyítékról van szó. Tehát az, hogy Jézus szűztől született, ez nem bizonyítéka annak, hogy a Szentlélektől fogantatott, hanem jele. Mert a bizonyíték Isten igéjében található, úgy, ahogyan a lekcióként felolvasott karácsonyi történetben is olvassuk. Jézus Krisztus születése pedig így történt, mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. A bizonyíték tehát a Bibliában található, de ennek a jele az, hogy szűztől fogant. De jele annak is, hogy Jézus Isten fia. A Szentlélektől fogantatott, Jézus Isten fia. Itt a bizonyítékot megint csak az igében, méghozzá az angyali üdvözletben halljuk, íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak, nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Tehát az, hogy íme a szűz fogam méhében, ez jele annak, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott, és jele annak, hogy Jézus Isten fia. Ilyen csodálatos megváltónk van, mert nem csupán egy jó indulatú és önfeláldozó emberő, aki halálunkat átvállalná nagy szeretetéből, hanem egyszer s, mint Isten fia, sőt, a Szent Háromság második személye a fiú, és ezért hatalma is van ahhoz, hogy megváltson bennünket. Tehát nem csak egy szándék, nem csak egy jó indulat, nem csak egy önfeláldozás, amit Jézus 33 évvel később ott a kereszten elvégzett értünk, hanem hatalmában állott az, hogy amit mondott, azt meg is tudja tenni, és hogy az ő megváltó kegyelme érvényes és hatásos legyen. De nem csak ennyiről van szó. Az, hogy íme a szűz fogam méhében, ez jele még annak is, hogy nála megszakadt az eredendő bűn átkos láncolata. Megint csak hadd utaljak a konfirmációi könyvre, a konfirmandusoknak mindig elmagyarázom, mi az eredendő bűn. Az a mindennapos tapasztalat, hogy az őszülők bűne nemzedékről nemzedékre tovább öröklődik. És azzal, hogy Jézus szűztől született, ez a láncolat nála megszakadt. Megint hangsúlyozom, hogy ez nem bizonyíték, hanem jel e felől. És ezzel jele annak is, hogy Jézus Krisztus maga bűntelen és ártatlan ember voltáron tekintve is. Hiszen az eredendő bűn nem más, mint a bűnre való kikerülhetetlen hajtóerő, kikerülhetetlen hajlam, amit senki nem tud elkerülni. Hogyha Jézusban és Jézusnál az eredendő bűn átkos öröksége, átkos láncolata megszakadt, akkor ő maga bűntelen és ártatlan is volt, mert ebből ez következik. A bizonyíték megint az ígében található. Ez, amiről beszélek, ez csupán a jel. Szűztől született, tehát megszakadt nála az eredendő bűn átkos láncolata, ő maga tehát bűntelen és ártatlan, de mondom, ez a jel, a bizonyíték megint az igében található. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, olvassuk a zsidókhoz írott levélben. És megint csak azt mondom, hogy ilyen csodálatos megváltónk van, mert ha ő maga is bűnös lenne, hogyan is tudna a mi bűneinkért eleget tenni az atyának? Hiszen, hogyha valaki nyakig van az adósságban, akkor nem tud másnak nagy összeget kölcsön adni, hiszen maga is adós. De így az ő szentségével és tisztaságával megelégítette Isten igazságát, és megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Tehát az a bibliai profécia, és az a tény, hogy íme a szűz fogam méhében, ilyen sok mindent jelent. Ez a tény ilyen sok mindennek a jele, hogy Szentlélektől fogantatott, hogy Isten fia, hogy megszakadt nála az eredendő bűn átkos láncolata, és ő maga bűntelen és ártatlan. A második jel, amit Ézsaiásnál olvasunk, és szül fiat. És ennek is nagyon fontos jelentése van. Mert minek a jele az, hogy Jézus Máriától született? Először is annak, hogy ő nem csak Isten fia, hanem ember fia is, hiszen volt egy földi édesanyja, Mária. És ezzel mindent vállalt, ami az ember létet jellemzi. A születés fájdalmát és nyomorúságát, a kiszolgáltatottságot, a tehetetlenséget, ahogyan ő maga is csecsemőként élt, és ki kellett szolgálni, és körül kellett ugrálni, úgy, ahogyan mi is a gyermekeinket kiszolgáljuk és körülugráljuk. De jelenti később a felnövekedést, jelenti azt, hogy az ő léte is emberlét volt, tehát kísértések közötti lét, ahogyan az igében olvassuk, hogy mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt, és jelenti a szenvedéseket is. Megint csak a zsidókhoz írott levelet hadd idézzem, rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, mert emberré lett. És mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Jézus kísérthető volt, de nem esett bűnbe, mert bűntelen volt. De mivel kísértést ő sem tudott elkerülni, ezért, ahogyan a zsidókhoz írott levél írja, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Jézus mindent vállalt ezen a földön, ami csak az emberi életet jellemzi. Vállalta a fáradtságot, vállalta az éhséget, vállalta azt, hogy elaludt fontos pillanatok közepette is, olyan fáradt volt. Mindent vállalt, csak a bűn nem volt jellemző rá, de a Golgotai kereszten a bűneinket is vállalta. És még egyszer felteszem a kérdést, hogy minek a jele az, hogy Máriától született, hát az isteni közösség vállalás csodájának, azaz Isten végtelen szeretetének. Mert a szeretet az nem csupán érzelem, az elsősorban közösség vállalás. Ezt már sokszor elmondtam, hogy Jézus megtehette volna azt is, hogy virágvasárnap lejön erre a földre, gyorsan 5 nap alatt összevész a farizeusokkal és az írástudókkal, meg a főpapokkal, és keresztre feszíteti magát, a megváltás akkor is megváltás lenne. De Jézus nem virágvasárnap jött erre a földre, hanem azon az első karácsonyon, ahol megszületett picin gyermekként. Szeretetből végigcsinálta az egész emberi életet, minden nyűgével és minden nyomorúságával együtt. Ilyen csodálatos megváltónk van, hogy nem volt elég neki, és ezt így idézőjelbe teszem, nem volt elég neki a megváltás, hogy azt elvégezze, hanem még szeretetből bezárta magát ebbe a nyomorúságos emberi testbe, bezárta magát az emberi létezésbe, az idő és a tér dimenziójába az, aki az egész világ mindenséget teremtette, aki az ő csodálatos mennyei dicsőségéből született le erre a földre. És végül van egy harmadik jel is, és nevezi azt Immánuelnek. A név önmagában is jel, hiszen hogyha valahová leírom az aláírásomat, hogy Lorán Gábor, az nem én vagyok olyan értelemben, hogy nem vagyok ott a magam testi valójában azon a papíron, a magam 88 kilójával és térfájósan, mégis megjelenít engem az az aláírás. Ha aláírok egy szerződést, akkor az kötelez büntető jogilag is. Tehát az aláírás, a név maga is egy jel. Az Immánuel héberül azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ezt meg is magyarázza Máté, amikor idézi Ézsaiástól éppen ezt az igét. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. A megszületett gyermek jelképes neve, tehát Isten velünk létének, jelen létének a jele. Azaz, Isten Jézusban nyilatkoztatta ki önmagát teljesen a mi számunkra. Kedves testvérek, aki használ internetet, az tudja, hogy mennyivel jobb egy e-mailnél a személyes találkozás. Ezért csodálta János apostol az isteni szeretetnek ezt a mélységét, amikor első levelét így kezdi, ami kezdettől fogva volt. Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. De ez még másnak a jele is. Nem csak annak a jele, hogy velünk az Isten, hanem a teljes védelem jele is. Ezért mondtam el a bűnbocsánat hirdetésnél a római levélből, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ha Isten velünk van, már pedig az Immánuél éppen ezt jelenti. Ha Isten velünk van, akkor ki lehet ellenünk? Ez a kérdés, amit Pál apostol föltesz, ez egy költői kérdés, mert erre egyértelmű a felelet. Ezért hadd olvassam még egyszer a folytatást. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadna, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Az, hogy nevezi azt Immánuelnek, ez jel, jele Isten velünk lételének, jelenlétének, és jele a teljes védelemnek is. Ilyen csodálatos megváltónk van, aki szeret bennünket, és aki megoltalmaz, és megszabadít bennünket bűntől és sátántól, a bűn és a sátán hatalmából, saját vére, saját élete és saját közbenjáró kegyelmi által. Az Áház királynak adott jel, így beszél az ég és a föld megbékéléséről Jézus Krisztusban. És ezek a jelek aranyozzák be a mi ünneplésünket, hogy értsük meg, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus. Az az ige, amit Ézsaiástól felolvastam, az a messiási profécia. Az egy karácsonyi ige, karácsonykor szoktuk hirdetni. De végül is Jézus egész küldetéséről szól, a megváltásról szól, a védelemről szól, a velünk létről szól. Isten csodálatos kegyelméről szól. Éppen ezért dicsérjük a mi Urunkat, Istenünket Krisztusban. Énekeljük a 328. dicséret első versét. Jöjjetek Krisztus dicsérni. Urunk Istenünk, hadd magasztaljunk téged mindazért a csodáért, amit elvégeztél, és amire nézve jelt is adtál nekünk. Így köszönjük külön az ézsaiási proféciát, ami olyan sok mindennek a jele. De elsősorban nem is a jeleket köszönjük, hanem a jelek által jelzett valóságot, a te szeretetedet, kegyelmedet, velünk való együtt létedet, a megváltást, a kereszthalált, amit elvégeztél egyszülött fiadban a mi érdekünkért. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk rád, és így álthatunk téged, hogy így lehet nekünk valóban áldott karácsonyi ünnepünk. Ha körülnézünk, Urunk, ebben a világban csak a nyomorúságokat, a bajokat látjuk, és bár szólamként ott van, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, de hát mi magunk egy napig is alig vagyunk képesek szeretni önmagunk szíve szerint. De ha a te szeretetedet befogadjuk, akkor átváltozik az életünk, akkor már tudunk szeretni legfőképpen téged, és ugyanakkor embertársainkat. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt felkínálod, mindezt elvégzed, hogy te vagy az, aki az akarást és a véghezvitelt is elvégzett bennünk a magad jókedvéből. Te vagy az, aki áldott ünnepeket tudsz adni. Kérünk, tedd meg ezt velünk kegyelmesen. És kérünk, Urunk, hogy te hallgasd meg kegyelmesen a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is, és ha kedvesek neked, akkor teljesítsd azokat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával. Jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és ismét a kórus szolgálatát hallgassuk meg.
Pastorok, ő az Úr, csak
Köszönjük szépen. Hallgassák meg testvérek a hirdetéseket. Legelőször is áldott karácsonyt kívánok az egész gyülekezetnek. Békés ünneplést kívánok.